41. Nyílt háború tört ki, fegyvernyugás helyett Spanyolország és Franciaország között. Már nem csak Németalföldön, de a Lotaringia határon, Luxemburgban, a Burgund grófságban seregek vonultak egészen Languedocig, szélesedik ki az arcvonal. Olivares újból úgy érzi, ő a roskatag Atlasz. Neki kell mindent előteremtenie. Pénzt, katonát, lelkesedést. Heroizmusra tanítani a szeretkező vadászó, elmerengő királyt. Új csapatokat toboroznak. Mint a saját akaratából történnék, úgy vállalja a megpróbáltatásokat Kasztília, a leghűségesebb királyság népe, ám Aragónia és Katalónia lázong. Ha még nem is tört ki nyílt felkelés, ezekben a tartományokban a rendek gyűlésétől kell kikönyörögni a hadisegélyeket. A mindenható diktátor saját személyében alázkodik meg, tárgyal a kamarákkal, lekenyerezi a helyi hatalmasokat, mintha Hispánia kufára lenne, úgy számítja. Mindent megnyert hadivállalkozás megért a befektetett pénzt. A veszteségeket úgy könyveli el, mint szerencsétlen üzleteket. Amikor La Puebla grófja, a németországi spanyol parancsnok nem számolhat be másról, mint balsikerekről. Olivares tollat ragad, hogy kiöntse e tehetségtelen vezér előtt szívét. A tengeren elszenvedett veszteség ő felségének közel 600 000 dukátjába került. Ez oly szörnyű summa, melynek előteremtésére e pillanatban képtelen vagyok. Ehhez járul, hogy ő felsége személy szerint oly nyomasztó pénzgondokkal küzd, hogy igazán nem tudjuk, miként vészeljük át a jövő esztendőt. Amíg mindez azoknak az összegeknek elvesztése is gondolok, melyeket önnek személyesen fizettünk ki, úgy arra kell rádöbbennem, hogy elkerülhetetlen a spanyol monarchia összeomlása, s a királyt nem kisebb veszedelem fenyegeti, mint hogy elvész koronája is. Hogy mindezek a felismerések mély mélységesen felkavarják lelkemet, az önnek nyilván meg kell éreznie. Órájára néz, éjfél elmúlt, a lovasképre emlékezik. A festőt nem lehet éjszaka idején állványa elé kényszeríteni. Don Diego a maga csendes módján már megmagyarázta ő felsége jelenlétében, hogy a kép csak vonalakból, egymásra zsakott festék rétegekből, s valamilyen külső hasonlatosságból áll. A művészet akkor kezdődik, amikor ellesik fények és árnyak játékát. Észrevehetővé válik a minden körülvevő levegő valőrje. Az árnyalatoknak vissza kell tükrözniük az arc jellegét, a szem kifejezését, a lélek titokzatos rezzenéseit. Persze Diego sokat tanult Pacheco elméleteiből. Talán túl sokat is, túl komolyan vesz mindent. Nem tér el jottányit sem a mesterség követésének ösvényéről. Aki látta Rubenset, szinte rohanni óriás vásznainak síkján, azt talán maradinak, csökönyösnek találhatná Velázquezt. Amint maga dolgozik a legapróbb részleteken, olyan érzékenységgel, a finomságok új leheletes árnyalásával, melyre talán eddig senki nem volt képes. Így a letört, kétségbeesett, önváltó, gyötört, Condaduco elindul a festőműtermébe, ahol személyes felmagasztaltatásának maximális spanyol formáját létrehozza. A királyéhoz hasonló lovasképet. Eddig javarész csak fejedelmi személyeknek adatott meg a kegy, hogy úgy ábrázolja őket a művész, amit ágyú dörgés közepette, harcmezőn kiteljesedik a férfi élet. Ágaskodó paripa hátán, mesteri biztonsággal, félkézzel fogva kantárt, másik kezével előre mutat a marsalbottal. Mintha e pillanatban szállna át rá a férfias kegyelem teljessége. Azzá lesz, amivé lenni vágyott. Az aktamoly, a hajnalban kelő, titkárokat váltogató miniszter ünnepli saját metamorfózisát. Itt ül majd a legszebb andalúziai mén hátán, oldalán fegyver, tarsójában pisztolyok, vértjét átöleli a rendszínes szallaga, kalapforgója leng a szélben. Megtörténik a nagy átváltozás, legalább képen, s Olivares így marad meg az utókor tükrében minden időkre, mint mars felkent szolgája, az örök spanyol lovag. A festőszeme felméri, mi rettenetes úr az idő, ahogy felbarázdálja az ember arcát. Ezernyi apró mezőt lát, ráncokkal, pörsenéssel, a szakácsomok tövében, fittyet bőrtatokkánál, a hajfesték alul kikívánkozó ősszálakat. De leghiesztőbb a beesett arc, amelyből szinte holttest élességgel merevedik ki a pofacsont. A Konda Duk az utóbbi esztendők alatt elvesztette úgy szólván valamennyi fogát. Már sokan figyelték meg. A nagy lakomákon csak apróra vágott pecsenyét eszik, édességet majszol, nem használhat mást, mint néhány csorba metszőfogát. A test egyre nehezebb lesz, a mell fújtat a legkisebb testi megerőltetéstől. A járás mesterségesen ruganyos, de szinte paródiája a régi, lényeges ritmusnak. Kora öregnek számít abban a Hispániában is, ahol 40 éves korukban szikár, kiégett aggasztánokká válnak azok, akiket így hosszú élettel vert meg a hazai sors. Miért kellene vázlataihoz nyúlni? Az emléktükörben felmerül a 10, a 7, a 3 évvel ezelőtti Olivares arca. Most, mint a szem körül, különös nyugtalanság fészkelne. Minden mozgásban van. Nincs az arcon percesen nyugvás, a tekintet vibrál. A futó szenvedélyek a szem tükrén keresztül egymást kergetik. Fogatlan beesett arc. A sok szőr legfeljebb festői kontrasztokat kínál. Örök ellentétek között él a kancellár. Óráról órára változtatja hangulatait, egy jó hír kilendít az extázisba, tetterei ilyenkor nem ismer határt. Türelmetlenség jelzi az átmenetet. A harsány hang lassan kopottá válik, egy öregedő, fáradt színész roskad bele a karosszékbe, miután a közönség elhagyta a színház épületét. És most, mint a spanyol grandezza diadala lenne, ahogy az a kora öreg ember harci díszében lova hátára emelteti magát. A festő szemében a színek szerencsések. Hatalmas, valóban vezérkari kalap, barna vöröse, sötét haj, majdnem betegesen fehér arcbőr, fehér gallér, amelyet a rostaga vállon átvetett cseresznye színű dísz szalag tarkít, ez puhítja a páncél kékes-fekete keménységét is. A barna lótest, a sárga csizma, az aranyos nyeregdísz, slószerszám, a szalag díszes vége, sárgák és barnák aranyla összhatása, amire ráesik a fény, mintha a felhős csatamező egét csak egy-egy ponton törni át a napsugár. Így fénycsóva esik Olivares arcára, a lótomporára, a karthővei aranyos végére is. A Konda Duku nyerekben ül. S a pillanatban, mintha testében, lelkében elszakadna föltől, aranyló ködálmainak varázsvilágába kerül. A festő meglepve látja, miként fiatalodik meg, élénkül tekintete, elillan a fáradtság az arcról, az ajak körül megjelenik a mosoly. Olyan méltóság hagyja át egész valóját, mint ami nagy színészek parádés jelenteire emlékezteti. Olivares most valóban hallja a csatazajt, mely még soha nem jutott füléig. Beszívja a puskapor szagát, ütegek bömbölése közepette kaparja lova lába a földet, merő nyugtalassággal, s míg ő fékezi a pompás állatot, a golyó az ő közelében töri ketté, derekánál a tölgyet. A Konda Duku hős is, komédiás is egy szemében. Hispánia hőses átka, aki óriás árnyékával megtéveszti magát a királyt. Don Gaspárról senki sem állíthatja, hogy királyi hatalomra vágyik. Ám valami cézári elhivatás tudata ömlik el egész valóján. Ha fia lett volna, talán infáns nővel házasítja össze, és megteremt egy új Olivares dinasztiát. De csak egy kétes hírű fattyról hiheti, hogy talán az ő magjából eredt. Ha éjszakai órán megdörzsöli véres szemét, és készül belefeküdni koporsójába, felötlik bizonyosan benne a kérdés, miért? E percben alig tűnődik az élet nehéz dilemáin. Ül a nyerekben, marcon harciasan, addig, míg elkészülnek az első vázlatok, mint a spanyol lovaság főparancsnoka, hiszen évek óta viseli ezt a címet. De Velázquez szemében most nem más, mint foltok és síkok világa, fénytől és ellenfénytől megvilágított téma, a térbe belekomponál forma, miként a tavasziasan kizöldült fa, a borongós ég, füst fellegek. A festőnek éreznie kell, mikor fárad el a modell. A lónak heroikusan kell ágaskodnia. Don Gaspar mesteri készséggel fékezi hevét. A szárazfejű barna spanyol ló nem szívesen ágaskodik a nehéz test alatt. Így mindketten, ló és lovas, nyilván már várják a pihenés szavát. Arra gondol, mi lenne Olivares-szel, ha egy nap valójában szagolnia kellene a puskaport. A minap, udvari történet, házanak árnyékában leselkedtek este felbújtott bérgyilkosok. A kancellár észrevette a gyanús ólálkodókat, szolgákért kiáltott, s így lámpásokat hoztak. Egy lövés sem dördült el, az őrségnek viszont egy ember sikerült kézre kerítenie. Engedjétek szabadon, mondta nagylelkűen. A palota népe elmondja az egészet felnagyítva, s a történet meghatja majd a főváros népét. Így fogják terjeszteni ágensei. A konda dukut nem fogja a golyó. Jól jön az ilyen legenda azokon a napokon, amikor újból emelni kell a húsadót. Bizonyosan sajnálta ő kegyelmessége, hogy nem sütöttek rá legalább egy pisztolyt, s a golyó nem furt át kalapján a peremét. Vége a jelenetnek. Két lovás segíti leszállni nyeregből. Mikor már székében ül, a fáradt lovas újból élénkebb lesz. Beszélhet nyugodtan, kegyelmességed, hallja festőtől. Végtére is, orvos, borbé, festő előtt mesztelenné válik a test, ahogyan a lélek a gyóntató szék térdeplőjén. Richelieu-re a végzetes ellenfére gondol. Ha udvari emberek jó órát szeretnek szerezni a kancellárnak, elmondják. A francia főminiszter már sem ülni, sem feküdni nem tud. Hálószobát elborítják a kötözőszerek, csipeszek, tinktúrák. Az egész ember egyetlen vonagló fájdalom. Míg fel nem ölti a bíborköntöst, s leküzdi szenvedéseit. Állva, falnak támaszkodva alszik. Újból felfakadt testére kerés. Nem, Richelieu bíbornok már nem viheti sokáig tovább. Erre gondol, s így mosolyog a festőre. Úgy érzi, valamit kellene tennie, hogy magához hódítsa ez a csendes, szerény, mindig udvarias embert, aki más törvényeknek engedelmeskedik, mint minden egyéb udvaronc. Valahol a gyóntató s a doktor határvonalán áll, amikor ránéz, ilyenkor, mint az ismeretlen nyugtalanító fluidum áradna tekintetéből. Erősebben áll a piktor. Mit olvas le az arcáról? Mit lát? Mit jósol? Mit hisz róla? Lekenyerezni, hisz Velázquez az utókornak fest. A kép, mely a Conde Ducról, majd megmarad az Alcázar termeiben, ilyen lesz, amikor minden ma élőleg csontjai már rég porladnak. Akkor mindegy lesz, milyen volt az élő Don Gaspar. Úgy marad meg minden spanyol memóriájában, ahogy Velázquez mester a nagy lovas képen ábrázolja. Így lenne helyes, ha valami örömet okozza neki. A festő, mint mindenki az udvarban, nehézségekkel küzd. Vagyona nincs, járandóságát késve kapja, másnak nem festett, csak urának, vagy uraparancsára mégis. Udvari szolgálatot vállalt. Egy drága köntösöket kell váltania. Mindenütt ott van, a palota népe megjelenik ezen felül, ő felségének kamara festője. Segítene Velázquezen. Lám, amikor visszajött Itáliából, akkor sem tudtak mást adni neki, mint egy szerény pázót, hogy pár ezer maravedéhez juttassák. Ha holnap előterjeszti a húsvétkor szokásos rang emeléseket, nem szabad megfeledkeznie Don Diego-ról. A Conde Ducunak jó a memóriája, kérkedik is vele, hogy minden egyedül ő emlékezik az egész birodalomban. A festő tiszteletbeli fő ajtón álló, így egy rangban van valójában a borbélyokkal. Ha egyet emelkednék, s helyettes ruhatári őr lenne, azaz olyan tisztességet töltene be, mely már ő felsége személyes testi közelségéhez ér, ha tehát felruházná az Ajuda de Guardaroppa tisztségével, ez legalábbis papíron, komolyabb fizetés emelkedés jelenten a ranglistán, hisz fontosabb csavar lenne így a burgund etikett nagy szerkezetében, s amelyet kiemelni pályatársai közül. A király ruhatár helyettes felügyelője már megsüvegelt udvari tisztség. Olyan belső ember számára is, akinek aztán nincs semmi egyéb szerepe, mint kikészíteni a felségruháit, gondoskodni a köntösök, kellékek, tartozékok jó állapotáról, és összeválogatni mindez annyiszor egy nap, amennyiszor a felség, ha az udvareste kérésére átöltözik. De Velázquez-nek persze, mindezt nem kell megtennie, csupán címezni, mi jelleggel, mert kamarafestői méltóság nem szerepel a szertartás rendben az udvari hivatalnokok között. Ha javasolja majd a királynak, Don Felipe tűnődni fog, talán azt kérdi, nem lesz ez még korán, vagy valami ilyesmit, amivel ő felsége palástolja alapvető nagy jó indulatát. Csak ne lenne olyan flegmatikus ember, mondta múlt hetekben, amikor arról beszélgetett a királlyal, hogy ki az udvari nép közül, akinek van némi esze, mint szevillai szűkebb honfitársat említette. A király majdnem mosolyogott, amikor megjegyezte, ha nem lenne elsősorban szükségem az ecsetjére, kiküldeném valahová követnek. Egy bizonyos, a Diego nem fecsegő természet, Csak ne legyen olyan flegmatikus ember. Mindez átvillan Olivares agyán. Már a székben is fáradt, de szégyenli, hogy ő kérje a festőt. Hagyja már abba. Ám Velázquez látja, hogy az ajak körül a szakáll tövőben rászállnak az arcra a kimerültség kékes árnyékai. Mára befejeztük kegyelmességed engedelmével, mondja halkan. Eddig úr volt a képs modellje fölött. Most palota szolga, mint a többiek. Olivares kegyesen mosolyog, felírja, hogy visszamegy a kancelláriába, hogy készítsék elő a csendes Don Diego palotai rang emelkedését. Lopa de Vega sem írhatott volna darabot a Buen Retiro ünnepélyes felavatására, ha továbbra is élvez az udvar kegyét. A nagy spanyol komédia atya, 2000 színdarab utolérhetetlen bőségű mestere agassán sorban befejezte földi pályafutását. La Calderonát zokogva talált a király. A szép színésznök pályáján Lope de Vega darabjai voltak a tündöklő mérföldkövek. Minden spanyol színpad a városok koralljaitól a főváros szép, nagy színház épületéig minden nagy aggasján bőségszarujából táplálkozott. A drámaíró nem volt udvari ember, finom udvari allergóriák mestere, nem kímélte a hatalmasokat, nem szívesen írt utasítások szerint. Tudta jól, hogy messze hangzó szavával ő az egyetlen, aki újra formálja madrid nyelvét. Hősi szólamai, a villogó párbeszédek, erkély alatt epekedő tirádák, élő beszédé formálódnak a város utcáin. Tőle tanulják a fiatalok a poézis szépségét. Ő a betűje az írás tudatlanoknak. Így hihetetlenek hangzott, hogy Lope de Vega mester nincsen többé. Temetése a nép közt nagyobb város ünnepnek készült, mint a Buen Retiro megnyitása. És ezért majdnem úgy is temették az a drámaírót, mint valóságos királyt. Madrid százezernyi népe fáklyák alá csorfalat, amikor a gyászmenet a főutcán elhaladt. A színpad új, felfutó csillaga Calderón de la Barca volt. E finom elmélyű művelt úri modorú lovagi szerző, aki nemesi pajzsal vonult a háborúba, s megállt a helyét az udvar drámái között is. Az ő feladata volt a Buen Retiro avatásának felmagasztalása, a Calderón idejében meg is kapta azokat a kormányzati irányelveket, melyeket nyitó darabjában majd követni kell. A Buen Retiro színháza a korbeli építészet technikai remekének számított. Hónapok óta építették a gépi berendezéseket, a szárnyas istenségek repülésének és eltűnésének mechanizmusait. Ezer gyertya biztosította a világítást. Itt minden hely egyformán előkelőnek számított, és az udvar belső, titokzatos kisvilága számára épült, s ide pénzért sem kapott volna belépőt a nép. Követtek nagyurak, magas klérus, néha hivatásos színészek szerepelnek majd deszkáin, de inkább olyan műkedvelő, udvari színház lesz, melyben gyakran fellép majd maga a király pár. Az illendőség úgy kívánta, hogy megnyitáskor egy allegorikus és egy jámbor elmélkedést tükröző darabot hozzanak színre. A Buen Retiro a tulajdonképpeni színházon kívül még hatalmas szabadtéri színpaddal és a mesterséges tóra komponált kis színház szigete is rendelkezett, így hát egyszerre három helyen is folyhatott a játék. És mindezt egybe lehetett kapcsolni Lotti építész-merész ötletének felhasználásával. A színház hátsó falát ki lehetett tolni, ilyenkor a darab hangulatát fokozta a csodás vegetáció természetes táj. A három legnagyobb csoda volt Calderón nyitó darabjának címe. A szerző a darab három hőséül Jasont, Tézeuszt és Herkuleszt választotta. Valójában három külön darab keretén belül folyt három drámai akció, és a cselekmény csak a záró felvonásban vált közössé. Itt ömlött össze három színpad társulatának népe, hogy az allegorikus hatás teljességével magasztolják a három világrész Hispániáját. A tó szigetén vörös fénybe borult a színpad. Ez volt nyugat, a távoli Indiák szimbóluma. Keletet zöld fény szimbolizálta, és észak, mely Európát jelentette volna, sárgás-fehér tónusával, mintha elszakadt volna földtől. Libegő formákat kapott. Minden színpadi ötletet, melyet ez időtájt Itáliában ismertek, felhasznált Totti mester, aki pazar, stúlárodó fantáziájának minden gyümölcsét most leszakította. Vele együtt remekeltek a firenzei kertépítőmesterek, akik a toszkán nagyherceg Boboli kertjében tanulták művészetüket. A név szórakoztatására a városi színházakban előző este lelkesítő jelképes darabokat mutattak be. A hölgyek páholyaiban, skarzatain, az ajtólálok jelentése szerint, mert hiszen ők szedték el a pénzt a nézőktől, feltűnően sok volt az illatos, súhogó sejmi nagyvilági dáma. A hölgyek az új szokás szerint kis állarcot hordtak a színházban, és így nem lehetett tudni, két egymás mellé került hölgyből ki a hercegnő, és ki az utcalány. És hogy a városünnep tökéletes legyen, Madridban is megrendezték az autódáfét. 11 eretnek nagy perét zárták le erre az időre. A Szent Hivatal bűnösnek jelentette ki őket, és átadta ügyüket a világi hatóságoknak. Ez köznyelven szólva annyit jelentett, hogy már készíthetik a mágiát, amelyre élve vagy holtan rákerül az elítélt. Hogy milyen formában az az utolsó órák bűn bánatának mértéke határozta meg. Öreg Fülöp alatt ritka volt a hurok kegyelem. Csak azoknál, akik önmagukkal együtt titkos bűntársaikat is megvádolták, engedte meg a király, hogy előbb végezzenek velük, mintsem, hogy mágiára kerülnek. A mostani uralkodó Don Felipe lágyabb szívű. Ez lényegileg megosztja a főváros szívét. Van, aki helyesli, van, aki különösen az öregebbek ebben a régi jó idők lazulását látja. A garotte, a hurok. Majdnem, hogy kellemes kivégzési forma. Az eletneknek, zsidónak, francia barátnak, aki megbontja Hispánia lelkének egységét, az ilyesmi túl könnyű büntetés. Az asszonyok sem voltak egy véleményen. Az idős nemes dámák szerint mindennek meg kell adni a módját és a rendjét. Valóban túlságosan nagy az idegek feszültsége, amikor az elítélt sikoltozni kezd, a testébe belekap a láng. De bizonyosan csak így lehet, mondták, illatszeres üvegcséget szagolva, megőrizni a hitegységét. Az ilyen idős, előkelő hölgyeknek minden alkalom kedvező arra, hogy gyalázzák Olivares Hispániáját. Már alig látni mágia lángot, alig-alig világítanak az autodafék. Lágyszívű király, spöffeszkedő miniszter, Finis Hispánia, húhogták a vénasszonyok. Fülöp kegyelme, én a király, írta az iteretekre, s mágia, lófarok, kerék, karó, vakítás, forró olaj, nyelvcsonkítás helyett szorgalmasan rótta az akta szélére az irgalmasabb halálnemeket. De végül is a nagy ünnepen nem ronthatja egészen el a mágiára sóvárgók kedvét, mert kegyes ítélet után is feldobják a testet az izzóvenyigék, rőzsecsomók, zsarátnokok közé. De már ez nem igazi ünnep. A legtöbben ilyenkor el is mennek, égett hús szagát szívni anélkül, hogy megfigyelnék az elítélt szörnyű arcjátékát. Végig élnék sikkoltozásainak füstbe fulladó hullámzását. Csak a mindennapi bámészkodóknak való. Olivares, aki nem szerette az ilyenféle városünnepeket, most mint a kisé lazított volna a gyeplőn. Ő maga tanácsolta a jófességének, engeszteljék ki a Boa Retiro megnyitás előtt a duzzogókat, hagyomány ő örüket a városban és az udvarnál. Ne csak bikaviadalokban gyönyörködhessenek, de a lélek épülését is szolgálja az autódáfé. 11 ítélet a király asztalán. A vádlottak már készültek a holnapra a városi börtönben. Még egyszer meglátogatta őket a dominikánus, nem mint a lélek utolsó órájának pásztora, hanem mint vádbiztos, jegyzőkönyv vezető, vagy talán a kétségesebb esetekben, mint perújító. Ettől az utolsó kihallgatástól, mely már nem alkalmazta torturát, függött a kegyes vagy a kínos halálkomor alternatívája. Minden titkos volt, a kámzsa elfedte a barát arcát, és a beszélgetés után csak a fekete pecséttel lezárt irat került fel az alkazárba. Ezt magának a királynak illett felbontania. Mint élet és halál két mezője, úgy feküdt a király előtt az igen és a nem. Fülöp nem lőtt soha őzre. Királyi vadaskertjeiben gyönyörködött a karcsválatokban, s kísérete is tudta, ő felsége nem bírja hallgatni a sebzett állat gyerek síráshoz hasonló hangját. A király kedvenc vada még mindig a vatkan volt. Lóháton támadta meg lándzsával. A vadász mester ugyan ott vigyázott oldalánál töltött fegyverrel, hogy ura segítségre siessen, ha kitör, és szabálytalanul támad a kan. De a madridiek is elismerték, hogy a király lóháton, szemben a vaddal, derekasa megállja helyét, ilyen férfias próba híre növelte népszerűségét. De most a lelkesedés kockán forgott, mert Fülöp tűnődött. Már két napja voltak nála az akták, és még nem mondott ítéletet. A Buen Retiro ünnepét kitűzték, minden szertartásos rendben folyt, a felségnek is meg kell értenie, hogy a beígért városünnepet nem lehet elhalasztani. Gyóntatójához hiába fordult a király. Az idős páter nem avatkozott világi dolgokba. Ezekben a nehéz órákban határozta el magát arra, hogy a lélek látó apácához fordul. Az agredei kolostor apácája, majd főnök asszonya, Szór Mária, lelke titokzatos rezzenéseivel tartott kapcsolatot a legfelső hatalommal. Nem esett önkívületbe, nem kapott stigmákat, nem feküdt napokig ájultan bőjtben, katalepszisben. Szór Mária jött-ment, mosolygott, elmondta világi dolgokról is a véleményét. Híre egyre szélesebb körökben terjedt, s Fülöp az elsők egyike volt, aki tudott arról, hogy az agredai Mária nővér isteni kegyelem birtokában van. Még ült a 11 ítélettel asztalán, már valójában határozott. Hosszú szálkás betűivel papírra vetette kétségeit. A lovas legény fél óra múlva vágtatott. Amikor a szertartásmester érdeklődött ő felsége kegyes elhatározása felől, a madridi ereknek égetés dolgában, hiszen mindent el kellett rendezni, népet, papokat, hóhért, katonaságot, Fülöp a maga módján ingatta fejét. Az örök spanyol szót kimondta. Mañana. És ez kasztélyai ember számára holnapot, reggelt, és esetleg soha napját jelent, azt szerint, hogy ki miként hangsúlyozta szót. Fülöp lovát kérte, és megkönnyebbülten vágtatott a Buen Retiro felé. Megnézni az előkészleteket, belevetni magát az édes izgalmakba, meglesni a részleteket, látni Lotti mestert, amint toszkán szavával dirigálja olasz dekoratőrökből toborzott hadinépét, látni Velázquezt, amint méltóságosan előre-hátra lépdel, vizsgálja a kifüggesztett képek térhatását, és a fali kárpitoknak színekben, tónusokban kialakó harmóniáit. Fülöp boldog volt. A 11 lélek ítéletének felelősségét átveszi tőle a távoli kedves nővér. Úgy rendelkezett, bármi későn érkezzék meg a válasz, verjék fel álmából is. Ez volt az a penitencia, mert önmagára mért a lomha, ágyát imádó király. Így adódott, hogy már jól elmúlt az éjfél órája, amikor megérkezett az apáca levele. Erőteljesen kiírt sorok voltak, biztos mondat, nem kezdőírás, nem gyámoltan zárdai betűk. Felséged legyen férfi, vizsgálja meg a lelkét, érvényesítse akaratát. Az úr előtt mindig erősebb szava van az irgalmasoknak, Szór Mária. Visszafeküdhetik, reggel is idő van a kegyelemre. A kegyelemre mindig van idő, gondolt az utolsó pillanatig. Az elítéltnek sommás büntetés, ha vergődik a holnap gyötrelmeiben. Ez alul nem mentheti fel a felség. Ez alól nem is lenne illendő felmenteni. Majd reggel beszél a külön hunta tagjaival, akiket az eretnek per dolgában kijelöltek. Bírják megbánásra. A legkönnyebb, legcsekélyebb fokú megbánás az elítélteket. Már is megkapják az irgalmasabb halált. És menjen el kihallgatásukra a királyi gyóntató is, ez az idős derék atya, aki nem akart semmiféle felelősséget vállalni. Ha ott van, úgy tudják róla, ő felsége titkainak őre. Ha ő mondja az áment a gráciára, elhiszik, hogy ez nem csak a földiek, hanem az égiek akarata is. A dolgozó szobában a nagyapja második Fülöp képe. A csodálatos Rubens, Fülöp fekete lován ül, páncélban, tollas kalapban, marsalbottal kezében, a ló hasán átnézve parányi emberek öldöklő csata jelenete. A király mögött szálló szárnyas figura maga Viktória, feléje tartja a győzelem babérkoszorúját. Fülöp arca szemtelen, plasztikus és szép. Elmereng. Ha illenék ez a szó hozzá, mit sem törődve azzal, hogy puska lövésnye tőle, emberek harcolnak, véreznek, meghalnak. Fülöp a nagyapa. Ezzel az arccal nézni, amint vinnék mágiára az eretnekeket. Keresztet vetne, amikor lábszalukba belekap a láng, ha felhangzik már az első sikói, mert lesnek azok, akik hajnal óta ott tolonganak a téren, a mágiát őrző katonák lándzsafala mögött. Öreg Fülöp fenkölt arccal írta volna alá az ételetet. Most neki kell elővennie a 11-et. Titkárt hivat, tolba mond, száraz szájjal, balját rátéve az apáca levelére. Elmondja a spanyol király végső kegyelme szavát. Garotte, nyakhurok. Ázsia, Afrika, Amerika jelképes figurái hódolnak a királynak, pontosabban az allegorikus Hispániának, aki koronát visel. A beavatottak kis és száraznak, mesterkértnek érzik Calderón mester dikcióját. Riója, Olivares kedvenc költője, s Góngora mester, aki kivételesen meghívót kapott az ünnepségre, gúnyosan néz össze egy laposabb közhely hallatára. Szájról szájra jár Calderón állítólagos mondása, mely szerint szájpecekkel nem lehet csapdát állítani a költői inspirációnak. Ez persze az udvari klikk elleni tördöfés. Ők akartak mindenáron ilyen üres allegóriát. Ezután mindenki már a másik kegyes színjáték, az autó előadását várja. Itt már nincs három részre bontott színpad, külön társulatokkal. Hispánia legkitőbb színészen játsza a bolygó zsidót, hiszen az ellenség figurája sem hiányozhatik akkor, amikor a Buen Retiróval látható jelképet emelnek a hispán dicsőségnek. Mindenki tudja, ez ma Olivares megdicsőlésének jelképe. A Conde Duque átadja királynak a legnagyobbat, amit csak földi halandó adhat urának. A Buen Retiró e percben nem csak kissé hevenyészve épített kecses kőformákat jelent, új stílus szerint toszkán villát. Nem csak képeket, kertet, tavat, lóistálokat, virágszőnyeget, ritka gyümölcsöket, festői kutakat, szoborcsoportozatokat. Elsősorban azt hirdeti, Hispánia örök, Spanyolország megújul minden válsága után. Mindig nagyobb fiatalabb lesz Olivares, a kora öreg fogatlan, görnyet vállú főminiszter, az festéket rak magára, pomádéval ötvözteti bajuszát, koronfestékkel húzatja át őszülő haját. Úgy áll, úgy mozog, olyan grandezzával vonul, hogy senki sem mondaná, csak erői legnagyobb erőfeszítésével éli végig a ceremónián. A második jámbor színdarab címe a pihenés új palotája, és az ünnepi játékot a tevékeny, stűnődő élet két allegorikus figurájának pár jelenete nyitja meg. Az égi mannát keresik, messziről vándoroltak ide, hogy ezt megleljék, a Buen Retiró királyfészkében. Az égi bölcsesség kinyújtja pálmáját, ez azt jelenti, kövessetek. Átveszi ő a vezetést, amint a villa elé érnek, egyszerre minden átcsap víziókba. Már egyetlen szó sincs a földi értelemhez láncolva, a virágok szőnyege a tisztaságot jelképezi, és egyszerre fények világosítják meg a Madonna képeket. A szökő kutakból előbb víz, majd aranyszínű bor tör fel. Végül vörös bor szökken fel. Ez jelenti a szelítség érája után Hispánia véráldozatát. A fényben egyszerre utak nyílnak, és a kis tavon feltűnik négy aranyozott bárka, mindegyik egy-egy főerény jelképes figurájával. Proféták és királyok olvadnak egybe. Fülöpnek szobra, libegő, biblikus köntöst kap, és felhangzik a királyt magasztaló himnusz. Ő az egyetlen biztos és szilárd szikla, szembe helyezkedik a veszélyekkel, védi a legmagasabb misztériumokat. Most az idegen kopogtat a kapun, döbbenten eszmére arra, hogy ott, ahol a múlt vándorútjai alkalmával még sivár, kietlen pusztaság terült el, most földi paradicsom kapuj előtt találja magát. Az ember jön az idegen felé. A színész az ember alakjában Olivares maszkját próbálta felölteni, a Conde Duque méltóságos, fenkölt taglejtéseivel indul el a ritka dialógus. Lukács evangélista szavával fordul a bolygó zsidóhoz. Csak te vagy-e idegen Jeruzsálemben, ki nem hallottad, amikor történtek eme napokban? A döbbent vándornak meg kell tudnia, hogy ez az a város, melyet János látott jeleneiseiben, Patmos szigetén, ez az új dicsőséges, mindenen diadalmasodó Jeruzsálem, székhelye a kegyelem új birodalmának. E város királya az igazság nagyvilága, s hitvese a királyné, akinek erényét címerének liliumai jelképezik. A záró képben a föld birodalmé felett ítél a király, minden szava politikai jelképek halmaza. Amikor elhangzik a szó, lelkiismert szabadsága. Haragosan kiáltja. Tömjétek be fületeket az eretnekség igéi elől. Megparancsolja, hogy barátok seregei vonuljanak távoli tájakra, jámbor misszióba. Készüljetek fel az új keresztes hadjáratra. Alakuljanak új keresztény országok a pogányság áradatában. Végül a bojdos zsidó is, többihez hasonlóan, térthajtás nélkül előterjeszti kérelmét. Legyen szabad Izrael népének a világon mindenhol kereskednie. Oda vihesse portékáit, ahova akarja. A király ezt az egyetlen kérelmet ingerülten tépi el. Eljött a nagy apoteózis pillanata. A birodalom felmagasztoltatásának hirdetése. Feltűnnek a birodalom nagyjai élő személyükben. Kasztília admirálisa, a hadsereg parancsnoka, a grandok, egy-egy biblikus szimbólummal jelezve, ó testamentumi méltóságukat, most valamennyien zene hangjaira lassú körtáncba kezdenek. A tánc tart mindaddig, míg meg nem jelenik lóháton, egymás mellett negyedik Fülöp és Olivares. Kicsit feltűnő, jelentett a velencei követ a tízek tanácsának, hogy a gróf lova fél fejjel került csak hátrébb a király paripája mögött. Mindenki észrevette. Az a benyomásuk volt az udvariaknak, hogy ezek után a Conde Duku a királyi család tagjának szeretnék kineveztetni magát. Még szökelt, a diszkutakból váltakozva vörös és aranyszínű bor, míg gyertyák ezrei világították meg a Buen Retiro díszes márvány és gipsz cifraságokkal terhes homlokzatát, a madridi börtönben felhangzott a mizerére. Öltöztették a 11 utolsó útjára induló eretneket. Calderón de la Barca késcsukra térdel Fülöp elé, az író a nap hőse, holnapra már a Santiago rend lovagja is, sápadt arcában fáradt szemek. Ön és Velázquez, két legkedvesebb művészem. Szép este volt, örültünk neki. Az este Hispániáé, az éjszakát a királyné kapja meg. Már megüzente a főudvar mesternővel, Donya Inezzel, hogy Izabellel kívánja tölteni a Buen Retiroban az első éjszakát.